Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A világkereskedelemben kialakuló vámok formájában megjelent feszültségről tárgyaltak az Európai Unió kereskedelemért felelős miniszterei, mondta Donald Trump által kivetett vámokról és Kínáról szóló ülés után Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismét bizonyítottnak látta, hogy az uniós intézmények képtelenek a nehéz helyzetek kezelésére. Magyarország nem támogatja az amerikai termékekkel szembeni EU-s viszontvámokat. A Válasz Online arról írt, többek között a magyar közbeszerzések rendkívül magas korrupciós kockázatával indokolta az Egyesült Államok az Európai Unióra kivetett vámokat. Szijjártó Péter közölte, ez a jelentés 1974 óta megjelenik, a mostani március végén kiadott dokumentum még Joe Biden elnöksége alatt született, a Magyarországra vonatkozó részeit David Pressman diktálta, aki gyakorlatilag a magyar ellenszék vezetőjeként tevékenykedett. Az Európai Bizottság Szijjártó Péter szerint Kínánál is alkalmatlan, mert korábban vámokat vetett ki a kínai autókra. Be kell látni, hogy nincs sikeres zöld átállás az EU-ban kínai együttműködés nélkül, nem véletlen, hogy az ottani nagy cégek perelnek, a magyar kormány pedig úgy döntött, az oldalukon beavatkozik az Európai Bizottság ellen, jelentette be. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter idén második alkalommal hívta össze a gazdasági kamarák egyeztető fórumát, ezúttal az Egyesült Államok által bejelentett vámintézkedésekre tekintette kibővített formában, jelentette be az MT-nek a tárca. Az eseményen részt vettek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, az MKM Hungary, valamint a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara képviselői, valamint meghatározó vállalatok. Májustól a korábbi 500 ezer forint helyett akár 2 milliárd forintos bírság is kiszabható arra a nagyvállalatra, amely nem tartja be a környezetvédelmi szabályokat. Erről beszélt a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Rajsz Anikó hozzátette, a kormány azt szeretné elérni, hogy a hazánkban beruházó nagyvállalatok felelősséggel viseltessenek a környezetük iránt, és ne úgy kalkuláljanak, hogy költségeikbe egyszerűen beleszámolják a bírságok összegét. Nincs új kitörés a ragadószáj és körönfájás betegség kapcsán, továbbra is 4 telep érintett, közölt az agrárminiszter még hétvégén. Nagy István ismertette, megerősítették a fertőtlenítési pontokat, szigorították a telepeknek az őrzését és ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását. Kitért arra is, folytatódhat az export, kivéve Győr-Moson-Sopron vármegyéből, de a kivitel során minden állatot ellenőriznek. Az állategészségügyi előírások betartására szólított fel a vírus megfékezése érdekében az országos főállatorvos. Pásztor Szabolcs hangsúlyozta, a hatóság által elhatárolt területre illetéktelen személyek nem léphetnek be, aki ezt megteszi, bűncselekményt követel. A szlovák kormány arról döntött, hogy a ragadó száj és körönfájás járvány miatt egy hónapra lezárt 16 kis határátkelőt a szlovák-magyar és egyet a szlovák-osztrák határon, írta meg az Új Szó. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint erre azért van szükség, mert a magyarországi intézkedéseket nem tartják elég biztonságosnak. Idén is mintegy 700 falugazdás segíti ingyenesen az egységes kérelmek beadását, amelyre június 10-ig van lehetőség, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ezzel az elmúlt egy évtizedben több mint 1500 milliárd forint támogatás lehívásában segítették tagjaikat. Idén sem alkalmazzák a beadási időszak utolsó szakaszában a korábban megszokott munkanaponként 1%-os támogatás csökkentéssel járó szankciót, ugyanakkor a határidőt követően beadott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. Kereken 6000 személyautóra pályáztak már a vállalati e-autó programban, közölte Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Egy járműre az akkumulátor teljesítményének függvényében 2.800.000 4 millió forint közötti összeg nyerhető el, a sokakat foglalkoztató cégek akár 64 millió forintot is kaphatnak. Végül az időjárásról, ismét erőteljessé válik majd a felhőképződés, elszórtan előfordulhat zápor, néhol esetleg hózápor, újra megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3, napközben aztán plusz 10 fok körül alakul, híreinket hallották.
A nap verse.
Levegőt. Kitiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé mene. A gyepre éppen lany sötétség szállott, mint bársony permeteg, s lábam alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levele. Fülkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott, a hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakvóan, vadkácsa riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki, érti? E táj oly elhagyott. Sím váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem, kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult vagyok. Számon tarthatják. Mit telefonoztam? Mikor? Miért? Kinek? Aktákba írják, miről álmodoztam, és azt is ki érti meg, és nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. Az országban a törékeny falvak, anyám ott született, az eleven jog fájáról lehultak, mint itt a levelek, s ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse. Elporlik, szétperek. Én nem így képzeltem el a rendet. Lelkem nem íhonos. Nem hittem, hogy létet, hogy könnyebben tenkhet, aki alatomos, sem népet, mely rettek, hogyha választ. Szemét lesütve fontosan a választ, és vidul, ha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet, pedig hát engem nem is tudtam sokszor, hogy miért vertek, mint apró gyermeket. Kiugrott volna egy jó szóra nyomba. Én tudtam, messze anyám, rokonom van, ezek idegenek. Felnőttem már, szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok, és nem olyan becses az irhám, hogy életfővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel, emberek, nem vadak, elmék vagyunk, szívünk még vágyat érlel, nem kartotékadat. Jöjj el, szabadság, teszülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is enged szép, komoly fiadat.
József Attila Levegőt című versét Raksányi Gellért előadásában hallották. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten, apja a szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját, nagy szegénységben éltek, 1910-ben Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz. 12-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult, ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötete, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista-Kommunista Szövetségnek, 27-ben tért haza Budapestre, 1930-ban belépett a kommunisták magyarországi pártjába.
34 után a szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot, a Baumgarten alapítványból 35-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent Nagyon fej sem hozta meg a várt elismerést, 1937. december 3-án Balatonszerszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki. 2001-ben posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. április 7-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Palik Zoltán, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetője lesz a vendégünk, akivel többek között a 10. civil napra hívunk meg mindenkit. Majd Gyermai Ágotával, a miskolci mentálhigiénés műhely vezetőjével beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes! Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szeretettel köszöntelek a hallgatókat is.
A 10. civil napra hívunk meg mindenkit hamarosan, de előbb néhány szót az Egyesületről, hogy milyen céllal működtök és mikor jöttetek létre.
Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület az 2009 óta működik, és a feladatunk meg a célunk benne van a nevünkbe, tehát azért vagyunk, hogy mindenkinek legyen esélye jobbá tenni az életét, illetve hát részt venni az őt befogadó szűkebb, tágabb közösségeknek az életében. Ennek jegyében két nagyobb tevékenységi irányunk van. Az egyik az a közösségfejlesztés, a közösségeknek a építésnek a támogatása. A másik, amit viszont mindenki jobban ismerhet, az pedig az, hogy mi vagyunk a civil központ a Vármegyében. Tehát az a dolgunk, hogy az itt működő közel 3900 civil szervezetnek, egyesületnek, alapítványnak támogassuk, segítsük a működését. Illetve új elemként ismerkedünk azzal, hogy egy picit a klímavédelem irányába tereljük az embereknek a figyelmét, tehát csatlakoztunk ahhoz a klímamisszióhoz, amit az önkormányzat felkarol, és akkor ennek jegyében próbálunk fórumokat, eseményeket szervezni.
Ez a támogatás, amit a civil szervezeteknek adtok, ez sok mindent tartalmaz, például pályázatok figyelését, ugye?
Igen, de alapvetően egyébként, tehát, hogy a legfontosabb funkciónk az, hogy tanácsokat adunk a szervezeteknek, tehát tanácsadással segítjük őket. A legnépszerűbb az azért a jogi és közhasznúsági tanácsadás, tehát az, hogy a szervezetek azoknak a kötelezettségeknek, amiket a bíróság felé teljesíteniük kell egy-egy alakuláskor, a változások bejelentésekor ezt teljesíteni tudják, illetve hát nyilván hozzátartozik az élethez, hogy időnként a nem működő szervezeteket meg kell szüntetni, tehát ezzel kapcsolatban is, illetve adunk adózási, gazdálkodási tanácsadást, ott ugye a feladatunk inkább most már az, hogy nem elég tanácsot adni, próbáljunk egyébként ismereteket is, meg a tanácsadás révén is egy picit oktatni arra, hogy egyáltalán milyen kötelezettségek vannak, és sok van. Tehát, hogy ez kifejezhető legyen, a állami számvevőszék ilyen segédletet adott közre, legutóbb mondjuk a sportegyesületek részére, és több mint 200 kérdésre kellene ahhoz válaszolni egy szervezetnek, ahhoz, hogy kijelenthető legyen, hogy az ő működése az megfelel az adminisztratív jogszabályoknak, a számviteli törvénynek és egyéb szabályoknak. Tehát azért ez egy nem kicsi témakör, nyilván ezzel egy kisebb szervezet nem tud megbirkózni, de ezért vagyunk. Akkor ugye a pályázatok, itt a Nemzeti Együttműködési Alap, a Városi Civil Alap, illetve a Falusi Civil Alap az ilyen megkülönböztetett figyelmet érdemel, ott nem egyszerűen figyeljük, hanem ott tanácsadással, illetve mindenféle információs segédettel segítjük a pályázatok beadását, illetve hát ami most nagyon fontos, most nem beadási időszak van, hanem az elszámolásoknak az ideje jön, tehát azok a pályázók, akik 24-ben támogatást nyertek a NEA-tól, most április-május hónapban kell, hogy elszámoljanak a támogatásokkal, amiben szintén segítünk.
3900 szervezetről beszélünk a megyében, ez mennyire átlagos mondjuk a többi megyéhez képest?
Sok a szervezetünk, tehát hogy a harmadik a legtöbb az országban, csak Budapest és a Pest megye előz meg minket. A szervezeteknek a 6%-a működik a vármegyében. Hogyha ezt megnézzük még a megyén belül az elosztásokat, tehát hogy kb. egyharmad arányban van a megyei jugúvároson, tehát Miskolcon, a városokban, illetve a községekben, vidéken, ha pedig tendenciákat nézünk, akkor stagnál a szervezeteknek a száma, tehát hogy körülbelül ez az a szint, ami évek óta van, viszont látunk egy minimális emelkedést a községekben, falvakban.
Mi lehet ennek az oka?
Hát több összetövője is van egyébként, tehát például a Falusi Civil Alap az például ilyen szempontból kifejezetten kedvezett, ösztönzőleg hatott, illetve hát újraindított közösségeket. Tehát ez az, amikor 5000 fő alatti településeken működő szervezetek pályázhatnak arra, hogy ingatlanra, gépjárműre, programokra, rendezvények megvalósítására, tehát hogy ez is ilyen szempontból hatott. Van nyilván az emberekben egyfajta életösztön is egyébként ezeken a vidékeken, tehát itt nem csak közbiztonsági okból, de az, hogy egyáltalán jobbá tegyék az életüket, tehát erre van ilyen szempontból egy ösztönzés. Nyilván az is hat ebben az irányban, hogy ahogy a falvakra életképességét növelő programok vannak, tehát hogyha ott maradnak az emberek, akkor előbb-utóbb egyébként szerveződni is fognak, függetlenül attól, hogy van-e speciális civil támogatás vagy sem.
A céljaikat tekintve, mik a leggyakoribb célok a civil szervezeteknél?
Hát az alapítványoknál ugye az a három fő terület van, ami meghatározó, tehát az oktatási célú, a szociális célú és az egészségügyi szervezetek vannak. Nyilván ezek azok, amik az intézmények környezetében épülnek fel. Ha az egyesületeket nézzük, tehát ott, ahol ugye a tagoknak a tevékenysége, cselekvése számít, ott a szabadidős, hobbi és sport szervezetek azok, amik kiemelkedőek. Én kiemelném itt mondjuk a polgárőrös szervezeteknek a szerepét is, tehát hogy azért ilyen példamutatóan magas az itt működő polgárőr egyesületeknek a száma az ország más térségeihez képest, illetve hát nyilván ez összefüggésben áll azzal is, hogy az ő szerepük nálunk jelentősebb azért, mint mondjuk egy fővárosban. Ezek a területek, amik vannak egyébként.
Aktívak a civil szervezetek? Tehát te mi a tapasztalatod? Gondolom ez nagyon vegyes a kép, hogyha így ránézünk a palettára.
Igen, ez mindig vissza szokott köszönni egyébként, hogy hány aktív, meg hány inaktív szervezet van. Mondjuk ez úgy indult ez a történet 2012-ben, hogy több mint 6000 szervezet volt bejegyezve a törvényszéken. És most, hogyha megnézzük, akkor körülbelül ilyen 4000 azoknak a szervezeteknek a száma, akik be vannak jegyezve. A 3900 a szám onnan jön, akik mondjuk a KSH felé adatszolgáltatást teljesítenek. Tehát azt látjuk, hogy szemben a közhiedelemben egyáltalán nincs olyan sok inaktív szervezet, mint amit itt gondolnak az emberek. Azok, akik itt az elmúlt 15 évben működni akartak, és vállalták, hogy tényleg átalakulnak a PTK-nak, a civil törvénynek megfelelően, megtanulták a támogatási rendszereket, azok már működnek, és tehát az az érdekük. Lehet, hogy pillanatnyi szünetek vannak benne, de akkor is, ha ott van bennük a lehetőség, és működnek is.
Most zenélünk egy kicsit, utána a 10. civil napra hívunk meg mindenkit. Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével beszélgetek. 10. alkalommal szerveztek civil napot. Miről is szól ez?
Ez egy szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nálunk a civil nap az mindig a város ünnepéhez kapcsolódik, május 9-éhez. Ez viszont nagyon közel van az 1% felajánlásoknak a napjához, tehát ugye május 20-ig lehet felajánlani az 1%-okat, tehát hogy ez mindig arról szól, hogy a szervezetek egymást találkozzanak egymással, de be is tudjanak mutatkozni azoknak az embereknek, akiktől támogatást, segítséget várnak. Ez lehet az adó 1% vagy önkéntes formában, tehát itt igazából erről van szó. Nyilván, mint ahogy minden civil napon, a megmutatkozáson túl kap némi szerepet az is, hogy tanuljanak egymástól, illetve hát, hogy szórakozni is tudjunk egy picit.
Kiket hívtok ilyenkor meg?
Most mentek ki a meghívók, illetve felkérések, tehát minden szervezet, aki úgy gondolja, hogy akár fellépőként, akár kiállítóként, vagy más programmal szeretne megjelenni, szeretettel várjuk a jelentkezésüket április 18-áig, tehát itt lehetőség van arra, hogy akár standdal, akár fellépéssel megpróbálnánk megkísérni egy ilyen garázsvásárt összehozni, ilyen még nem volt, a másunk szerint az országban sem. Azt kell tudni, hogy a civil szervezetek azért kapnak adományként, vagy saját maguk vásárolnak tárgyakat, eszközöket, ezek időnként elavulnak, már nem az a tevékenysége a szervezetnek, tehát feleslegesné válnak, de ugyanakkor mások számára ezek a haszonnal forgathatók, tehát ezeket szeretnénk, hogyha ott a téren cserélni, értékesíteni lehetne. Nyilván mi oktató szervezet is vagyunk, tehát azért ezzel azt is szeretnénk bemutatni, hogy mondjuk hogyan kell szabályszerűen kiselejtezni egy ilyen eszközt, tehát hogy ami ilyen szempontból probléma szokott lenni, ugye nem azon, hogy kidobjuk és annak nulla az értéke, hanem még megpróbálunk, meg lehet próbálni, hogy abból is legyen egy kis bevétele a szervezetnek, és ugyanakkor meg ki is lehessen venni a eszközök köréből, a leltárból. Illetve van még egy olyan programellem, ami a 200 éves Jókai emlékévhez kapcsolódik. Ugye tudni kell azt, hogy a miskolci perecet Jókai a legnevezetesebb, legfinomabb étke között tartotta számon, ezt leírta egy ilyen listában, és ha már így van, akkor meghirdetünk egy ilyen rendhagyó borkocsia versenyt, ami két kategóriában várnánk, az egyik az a perec, a másik az pedig minden más sósütemény. Nyilván mi a perecnek örülnénk, ha már úgy alakult, hogy Jókai is megemlékezett róla, meg a városrészünknek, és van egy ilyen perecs nevű városrészünk, ami a legenda szerint innen kapta a nevét, hogy az ott élő bányászok igencsak szerették ezt a perecet.
Tehát lehet vinni kóstolást a perecet, vagy süteményt a civil szervezetek?
Ez úgy működik, hogy ott lesz a rendezvényen, de kell adni mondjuk vagy fél kiló süteményt, vagy 4-6 darab perecet, ami elkészült, és akkor felkérünk egy szakértő zsűrit, akik megízlelik, hogy milyen az állaga, milyen az íze, szemre milyen, és akkor hirdetünk majd egyébként ebből egy győztest, akiért vagy ajándékutalványt, vagy tárgyutalmat fog majd kapni ott a rendezvényen.
Beszéljünk még az aktualitásokról, említetted az elszámolási időszakot és az 1% kampányt, mi minden hangzik majd még el, vagy mi mindenről kaphat információt, aki ellátogat a 10. civil napra.
Ugye május 31-e az egy ilyen megkülönböztetett nap a civilek életében, tehát addigra kell minden szervezetnek elfogadni és tetétbe helyezni az éves számviteli beszámolóját. Tehát, hogy ez minden szervezetnek kötelező, és kötelező minden szervezetnek közhasznúsági mellékletet is leadni, függetlenül attól, hogy közhasznú jogállású vagy sem. Tehát, hogy nyilván ezen az alkalmon is lesz mód erről beszélgetni, illetve ennek kapcsán elindulunk majd egy megyei járásra, ahol erről a kötelezettségről is tájékoztatást adunk. Ezt megelőzte az elmúlt héten egy nagyobb képzés, és akkor az ott elhangzott információk meg a tapasztalatok alapján elmegyünk terveink szerint 7 járásban, és akkor megpróbáljuk ezt a kötelezettséget teljesíteni. Illetve hát nyilván élnek azok a lehetőségek is, hogy akár telefonon, akár e-mailben ezzel kapcsolatban is lehet. Fontos, hogy nem csak a beszámolásnak, hanem az adókötelezettségek teljesítésének is ilyenkor van a határideje. Arra kell figyelni, a legtöbb szervezet ugye nem kötelezett társasági adó bevallásra, de csak akkor, hogyha május 31-ig be tudja nyújtani a társasági adó bevallás helyettesítő nyilatkozatot, tehát azok a szervezeteknek, akiknek egyébként nincsen vállalkozási tevékenysége, és nem hasznosítanak ingatlant sem, akkor ők ezzel a nyilatkozattal tudnak eleget tenni a társasági adó bevallási kötelezettségnek. A többieknek pedig értelemszerűen bevallás van, amit nem kell megijedni, nem mindig jár együtt adófizetési kötelezettséggel, de tudni kell róla, hogy van, illetve június határidővel van még a statisztikai adatszolgáltatás, ami meg azért fontos, mert mi abból dolgozunk, abból fogalmaztunk meg javaslatokat, hogy mit lenne jó egyébként a civil szektornak, tehát az ott elmondott adatokat tudjuk használni mi is, amikor akár párbeszéd van, vagy akár egyébként egy képzés, vagy bármit szervezünk.
Lobbi tevékenységet is folytattok az önkormányzatnál, tehát a döntéshozóknál a civil szervezetek érdekében, ugye?
Igen, mert próbálkozunk, de azt van egyébként, hogy mi is ebben a szempontból egy kicsit várakozó állásponton vagyunk, illetve nem, hanem tudjuk, hogy a következő lépés az majd az lesz, hogy amit most bejelentettek például Miskolcon a programokat, azokhoz sok esetben nem lesz elég egyébként annyi, hogy most mert a projekttervel készülnek a műszaki meg mindenféle egyeztetések, hanem kötelező lesz valamilyen társadalmi egyeztetést is, meg vannak olyan programok, amik a helyi cselekvési terveket kell elfogadni, tehát mindenkit arra biztatnánk, hogy civilként, vagy közösségként, vagy egyszerűen lakosként figyelje ezeket a programokat, vegyen részt az ahhoz kapcsolódó együttműködésekben, párbeszédben, tehát, hogy amik most bejelentésre kerültek a programok, nem szabad úgy tekinteni rájuk, hogy ezek teljesen véglegesen lezártak. Van közös feladatunk, tehát az önkormányzatoknak, a civileknek, illetve az egyszerű lakosoknak is, tehát ez a 3 év, ez ilyen szempontból egy közös munka lesz Miskolcon is. Illetve hát ugyanez van a megyében, más településeken is. Tehát minket például a leginkább érdeklő terület azok, amik a humán fejlesztés területén valósítanak meg. Tudni kell, hogy megy egy kiemelt program a megyén, tehát a megyei önkormányzatnál, ott is most pörögnek fel igazából a közösségi események, illetve a megyében van 17 darab olyan térség, település, ahol szintén elindulnak ilyen helyi humán fejlesztések. Erről azt kell tudni, hogy ebben vannak szociális elemek, felzárkózást érintő elemek. Örülünk, hogy célcsoportként, speciál célcsoportként megjelentek a gyermekek, a fiataloknak szóló programoknak a szervezése, a közösségfejlesztés. Nyilván kis türelmet is kérnénk ennek kapcsán mondjuk a civilektől, meg a lakosoktól, tehát hogy azért vannak szerintük egy picit nehéz helyzetben az önkormányzatok ezzel a dologgal, mert hogy lényegesen nehezebbek a felhívások. Sokat is kellett rájuk várni, későn is jöttek ki a végleges formák, és itt azért egy csomagban 8-10 terület van, amiket korábban önálló pályázatként jelentek meg. Nyilván annak az az előnye megvolt, hogy gyorsabban, egyszerűbben lehetett áttekinteni, tervezni őket. Most viszont ilyen szempontból kicsit hosszadalmasabb volt, de a munkák elindulnak, és hát nyilván feszes lesz az idő, mert hogy ez a felhasználásra vonatkozó uniós szabály, hogy a 2027 meg még 2 év lesz megvalósítani, tehát azért ezek ketyegnek, és így minimum 3 éves programokról van szó.
Mindenről részletesebben is hallhat, aki a 10. civil napra ellátogat, tehát mondjuk el még egyszer az időpontot és a helyszínt, hogy hol lesz.
Tehát a hagyományoknak megfelelően a városnapjához közel, május 9-én pénteken a Erzsébet téren, ez is ugye a hagyományos helyzet, szerencsére visszaállt az állapot is, hogy együtt lehetünk a borangolással, tehát aki a belvárosban éppen a borangolás felé tart majd, az közben még ki tud kapcsolódni, mondjuk előbb kapja meg majd a borkorcsolyát, mint a bort, de ez egy vállalható lesz. Ja, azt kell tudni, hogy lesz egy meglepetés vendégünk, pont a klímaváltozás kapcsán hívunk egy humoristát a Duma Színházból, aki fellépése egy klímakalúzzal fog szolgálni. Ma néztem reggel egyébként, hogy már vannak jelentkező szervezetek, tehát 8 kiállító és 4 fellépő szervezetünk már biztos lesz, de ugye a civilek mindig utolsó pillanatosak, tehát biztosak vagyunk benne, hogy a 18-ai jelentkezési határidőig fel is töltődik majd ez a létszám.
Hogyan lehet jelentkezni, elérhetőségeket mondjunk még?
Tehát ez a erke.hu oldalon fent lesz a jelentkezés, illetve kiküldtünk már a múlt héten tájékoztató leveleket, és a héten is várható még, hogy hírlevélben adunk tájékoztatást, illetve a Facebookon. ha valakihez ilyen űrlapok tartoznak, ha valakinek kényelmetlen lenne az elektronikus űrlap kitöltése, akkor természetesen be lehet jönni hozzánk, vagy akár telefonon, és meg tudjuk beszélni vele, és rögzíteni ezeket, hogy mivel, hogyan szeretne részt venni.
Palik Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm szépen.
Ágot Ed, szociológus, szociálpedagógust, coachot, team coachot köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, Ágot!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is. Köszönjük a lehetőséget.
A Miskolci Mentálhigiénés műhely vezetője vagy. Mit kell tudnunk erről a szervezetről? Mi a cél?
A műhely egy informális társulás. Magyar Mentálhigiénés konferencia hívta életre, ami nem túl rég volt a városunkban. A társszervezője volt ennek a konferenciának a Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálat, és több segítő szakember akkor hallott először az EAD programról, és hát néhányan, akik ott jobban érdeklődtünk és motiváltabbak voltunk, akkor gondoltuk, hogy jó lenne ezt a programot Miskolcra hozni. És hát tulajdonképpen ez a műhely így szerveződött, ez az egyik szála, de tulajdonképpen sok előzménye van már, amit a nyitó rendezvényünkön is említettem, a zimbabwei modell példa a barátságpadnak a megszületéséről. Az is egy másik körben, 3 évvel ezelőttől formálódó kis műhely téma volt, és valahogy így most összeértek a szálak, és a 3 évvel elkezdett gondolkodás arról, hogy mit lehetne kezdeni a depresszióval, főleg a fiatalok depressziójával, hogyan lehetne megtámogatni közösségi szinten, illetve ezt a zimbabwei példát, ezt Miskolcon mennyire lehet bevezetni, most értek össze a szálak, és akkor így alakult és formálódott a műhely.
Mi is ez a barátságpad?
Hát a barátságpad az úgy született meg, hogy Zimbabvéban nem volt elég pszichiáter, és a depresszió kezelésére találta ki Dixon Chibanda pszichiáter, és ő képzett ki nagymamákat erre a hiányra, és alacsony küszöbű pszichológiai intervenciós eszköztárral egy 100 órás képzés keretében felkészítette őket a segítő beszélgetéseknek a lefolytatására, és az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon jól működik, világszerte terjed. Mondjuk New Yorkban lehet találni egy olyan példát, hogy egyetemeken sárga padok vannak, és személyes segítségnyújtásra kapnak lehetőséget az egyetemen tanuló fiatalok, kortárs segítőktől. De nálunk is megjelent már több iskolában, különböző módokon, tehát egyénileg adaptálható ez a módszer, tehát ki mit lát benne. A lényeg az, hogy segítsen a kapcsolatainknak az építésében.
Tehát van egy pad, ahol egy szakember várja az érdeklődőket, és bárki ilyen bejelentkezés nélkül leülhet és beszélgethet a problémáiról egy kicsit?
Hát a zimbabwei példánál úgy tudom, hogy úgy volt, hogy a kórház területén jelentek meg ezek a padok, és meghatározott keretben folytak a beszélgetések. Tehát lehet tudni, hogy a segítő miért ülött.
Mi is az az EAD? Ezt is említettük. Pár hete volt egy konferenciátok, erről mi is beszámoltunk, de mondjuk el, hogy mi is az az EAD, mert nem biztos, hogy mindenki velünk tartott.
Igen, ennek az angol megnevezése ez a European Alliance Against Depression, egy nemzetközi hálózat. A nemzetközi hálózatnak 20 ország a tagja, és hát ezzel a nemzetközi összefogással egy 4 szintű beavatkozási modellel próbálják támogatni a depressziónak a felismerését, kezelését, és magát a célcsoportot is, illetve a családtagokat.
Kik voltak az előadók ezen a konferencián?
Ha EAD, akkor a magyarországi képviselője, a Végeken Egészség-Lélektani Alapítványnak az elnöke, a Székely András, a hazai, helyi szakemberek közül a Szögedi Dalma klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta, Pálmai Zsolt, pszichiáter és házi orvos. Tulajdonképpen ők már egy kerekasztal beszélgetésben vettek részt. Molnár Erzsébet, a Miskolci Telefonos Lelkisegész Szolgálatért Alapítvány elnöke. Rima Székiné, dr. Mazurka Dóra, a Bazmegyei Kórház Egészségfejlesztési Intézetének szakmai vezetője. Szögedi Dalma volt a 4. és Petri Nóra volt ennek a panelbeszélgetésnek a vezetője. Nagyon, nagyon izgalmas volt ez a panelbeszélgetés, ami azt a témát járt a körbe, hogy a jelenleg meglévő alapszakellátás és közösségi ellátáshoz civil szervezetek hogyan tudnak kapcsolódni, és milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a panelbeszélgetés résztvevői. Jelen volt még a programunkon a Maravcsik Alapítványnak a képviselője, dr. Simon Lajos. Nagyon érdekes az ő programjuk, és azért is hívtam meg őket, mert egy innovatív kezdeményezésük volt 2010-ben, tehát már 15 évvel ezelőtt. Mentális betegséggel élő személyeket és professzionális festőket egy légtérben, egy művészeti maraton keretében egy jó programmal hívták meg, és 7 városban már fut ez a program. Miskolcon viszont én még most hallottam róla először, és nagyon szeretném, hogy ez ősszel Miskolcon is megvalósuljon. Tehát ez a második innovatív elem volt a konferencián. A 3. előadó, a Vajdovics Dorottya, pedig az Aktív Magyarországért program, EMOT programjának a operatív vezetője volt, és a Mozgás Receptre programot ismertette, ami egy tudatos szemlélettel viszonyul a betegségekhez, tehát egy szemléletváltást próbál meghonosítani, és hát ez a nagyon, nagyon újszerű program, ez a depressziós betegeknek is egy jó lehetőség, hogy ők is tegyenek magukért, próbáljanak tenni magukért, és egy nagyon komoly orvosi háttér van a program kidolgozása mögött. Hát mi próbálnánk szorgalmazni, hogy a Miskolci Önkormányzat partner legyen ebben a programban, mert az önkormányzatnak kell együttműködést kötni ehhez. és sok házi orvost érint, tehát egyelőre mi csak szurkolunk, és hát hírül adtuk ezen a rendezvényen, hogy ilyen is van Magyarországon, ami szerintem egy rendkívüli jó lehetőség.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Vendégem Jármai Ágota, a Miskolci Mentálhigiénés műhely vezetője. A depresszió az előző részben többször szóba került, mint a konferencia fő témája is. Hány embert érinthet, vagy mekkora lehet az arány, az érintettség aránya?
Dr. Pálmai Zsolt, ő azt mondta, hogy évente 6-700 ezer ember súlyos depresszióval kap diagnózist, tehát elég sok, és ahogy halljuk azért a kutatási eredményeket és adatokat, tehát nem csak helyi szinten, hanem globálisan is növekszik a depressziós megbetegedések száma.
A mentálhigiénés műhely nem csak a depressziós betegekkel foglalkozik. Mi is a cél, tehát miért hoztátok létre?
Egyrészt hiánypótló szerintem a városban, hogy azok a szakemberek, akik segítő foglalkozásúak, azoknak egy közössége legyen. Tehát szeretnénk a hálózatfejlesztést, a kapcsolatépítést elősegíteni. Szeretnénk szakmai rendezvényekkel a segítő foglalkozásúakat is úgy segíteni, hogy például a depresszió témájában kapjanak kézzelfogható gyakorlatias ismereteket, és ezért arra gondoltunk, hogy például akkreditált képzés formájában kínálnánk meg a segítő foglalkozásúakat, az egészségügyi dolgozókat, illetve a pedagógusokat, hogy minél többen rendelkezzenek azzal a látásmóddal, hogy képesek legyenek felismerni minél előbb a tüneteket, és megfelelő ellátásba irányítani. És ahogyan elkezdtük szervezni ezt a depresszió témájú rendezvényt, és elkezdtük felvenni a kapcsolatot a helyi partnerekkel, és elég sokat beszélgettünk már, akkor tulajdonképpen egy helyzetfeltárást is végzünk ezzel párhuzamosan, és a depresszión túl az evészavar is előjött témaként, hogy a fiatalság körében az evészavaros esetek száma is mennyire növekszik, és ezért gondoltuk, hogy akkor foglalkozunk kell ezzel a témával is, ami kapcsolódik is a depresszióhoz, de most mégis az evészavar lesz a fókuszba a következő rendezvényünkön, ami április 10-én lesz, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy akkor ezt egy kicsikért így népszerűsítsem is. Nagyon örülünk, hogy egy olyan szakembert sikerült előadónak megnyerni, és el is vállalta a felkérést, aki miskolci kötődésű. Itt volt 11 évig a megyei kórházban a pszichiátri osztályvezetője. Dr. Turi Ferencről van szó, aki Magyarországon az evészavaroknak talán mondhatom egyik legjelesebb képviselője. És ide várjuk most a szakembereket, elsősorban olyanokat, akik a iskolai közösségben dolgoznak, tehát iskolaorvosokat, iskolai védőnőket, gyermek- és ifjúsági szociális segítőket, hát a pedagógusokat, és nem csak az általános iskolákból, hanem a középiskolákból, egyetemi oktatókat, tehát a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Orvosi és Egészségtudományi Szakbizottsága együttműködésében valósul most meg ez a rendezvény, úgyhogy nagyon örülünk ennek a partnerségnek.
Tehát 10-én, április 10-én hány órától kezdődik a program a Miskolci Erzsébet téren található Magyar Tudományos Akadémia épületében?
Igen, 13 órától kezdődik, és egy 3 órás időtartamban fog tartani.
Ha a programoknál járunk, mi mindennel készültök még így a közeljövőben? Milyen terveitek vannak?
Hát ahogy említettem, a Moravcsik Alapítványnak ezt a művészeti maratonját, ez szeptember utolsó hétvégén lenne, és hát erre készülünk, mert ehhez kell találni egy helyszínt. Általában egyetemi városokban, az egyetemek aulájában szervezik ez a gyakorlat, tehát kell hozzá egy nagy hely, és hát az eszközöket is be kell szereznünk. Szeretnénk találni olyan művészeti iskolákat, akik partnerek tudnának lenni ehhez a programhoz. Mondjuk nagyon sok festőállványra lenne szükségünk, és csak erre az egy napra. Tehát ezt most nem tudjuk megvásárolni, de hogyha felajánlaná valaki, hogy erre az egy 24 órára kölcsönözni, akkor az nagyon jó lenne. Hát illetve eszközöket meg kell vásárolnunk hozzá, festékeket, festővásznakat, önkéntesekre lenne szükség, tehát ez az első program, amit említenék, de több szakmai program közül egy szupervízióra is készülünk, tehát csoportos szupervízióra, amihez egy első alkalommal egy bemutató szupervízió tartozik, így találtuk ki, hogy így megkínálnánk ezzel a segítő szakembereket, hogy jöjjenek el, és Bolnár Erzsébet, szupervízor, mentálhigiénikus, bemutatná, hogy a szupervíziónak milyen keretei vannak, mi történik egy szupervízióban, és utána csoportos alkalmak keretében várnánk a jelentkezőket.
Mondjuk el hallgatóinknak, hogy mi is ez a szupervízió, tehát a segítőknek a segítség, ugye?
Igen, igen. Lehet, hogy talán sokan nem tudják, hogy mi a különbség az esetmegbeszélés és a szupervízió között, és ezért is gondoltuk, hogy ennek a kereteit egy ilyen bemutató alkalom keretében tisztáznánk. Tehát itt a szupervízióban a segítő foglalkozású szakembernek szóló segítségnyújtásról van szó. Az esetismertetésnél meg az esettel foglalkozunk, talán előjáróban ennyi, hogyha jól fogalmaztam.
Hogy tapasztaltad a szakemberek részéről a konferencián, mennyire van nyitottság az összefogásra, mit láttál?
Igen, ez köszönöm a kérdést, mert erről nagyon szívesen beszélek. Tehát ez egy hihetetlenül jó érzést adott, és továbbvívő erő. Ahogyan láttuk is, hogy milyen széles rétegből eljöttek a szakemberek, mert ha az oktatást veszem, akkor az óvodától az egyetemi oktatóig, ha a szociális ellátás kereteit nézzük, akkor a gyermekvédelemtől az idősellátásig, családsegítős munkatársak, szupervizor, coach, tehát nagyon széles szakmai körből érkeztek a szakemberek, és az is nagyon jó volt, hogy a szervezésben nagyon sokan segítséget adtak, hogy egyik szakember ajánlotta a másikat. Az, hogy az önkormányzatnál tarthattuk meg ezt a rendezvényt, az is nagyon jó volt, tehát ahogyan épülnek a partnerségek, és amilyen nyitottak a partnerek és a szakemberek, ez egy hihetetlenül jó érzés, és hát talán azért is van, hogy mindenki érzi ennek a témának a fontosságát.
Említetted, hogy az önkormányzat is fontos olyan szempontból is, hogy van olyan tervetek, amit szeretnétek, hogyha támogatna, akkor ezek szerint itt is jók az összefogás lehetőségei.
Igen, tehát az önkormányzattal kapcsolatban nagyon jó érzés volt, hogy helyet adtak a rendezvényünknek, hogy eljött a Matiscsák Éva alpolgármesterasszony, és ő mondta a köszöntőt, és bízunk benne, hogy további gyümölcsöző együttműködéseink lehetnek városi szinten.
Folytatjuk beszélgetésünket Jármai Ágotával, a Miskolci Mentálhigiénés műhely vezetőjével. Térjünk még vissza egy kicsit a tervekhez, ugyanis több terv is van még, amit nem említettünk. Például van egy könyv, ami megjelent Magyarországon is.
Igen, Carl Rogers és a személyközpontú megközelítés Magyarországon címmel jelent meg a közelmúltban egy kötet. Kovács Dóra és Rúzsa Ildikó, egy pszichológus és pszichiáter szerzőpáros könyve, ami az elgondolásunk szerint jó lehet arra, hogy a segítő szakmabelieket meghívjuk egy beszélgetésre a Rogersi elvekről, és ehhez is felkértük már a Török Ivánt, aki szintén miskolci kötődésű pszichológus, a Magyar Személyközpontú és Pszichoterápiás Egyesületnek a tiszteletbeli elnöke, és ő vállalta ezt a felkérést, tehát velük szervezzük a programot.
Lelkészekkel is terveztek egy közös programot, és egy ifjúsági program is kialakulóban van.
Igen, a Miskolci Mentálhigiénés műhelynek két lelkész tagja is van. Az egyik lelkészünk Kónya Ákos, aki a Semmelweis Kórházban kórházlelkész is, illetve a Ráki Tibor, ő pedig kifejezetten hátrányos helyzetű családoknak a segítésével is foglalkozik, és azért gondoltuk, hogy jó lenne egy olyan alkalmat, amikor a lelkészek mentálhigiénés szolgáltatásait szeretnénk bemutatni, akik különböző területeken, kórházban, általános helyzetű csoportok körében napi szinten végzik ezt a munkát, vagy kicsit a szakmai oldaláról is bemutatni ezt. Ennek a programnak az időpontja még nincs meg konkrétan, ez egy formálódó dolog. Igen, és hát van még egy termünk, mert az ifjúság az EAD-nak is egy kiemelt célcsoportja, illetve amit korábban említettem, hogy mi is itt az ifjúságnak a depresszióval való érintettsége kapcsán kerestük a lehetőséget, hogy valami programot erre kitaláljunk. Ez pedig a Tempusz közalapítványnak szervezeti támogató programjából, reméljük, hogy megszülető ifjúsági projektünk lesz. Szolidaritási alapra, illetve a kisléptékű partnerségre szeretnénk majd pályázni ifjúsági kategóriában.
Hallgatóink hogyan segíthetnek a Miskolci Mentálhigiénés műhelynek?
A műhely nem csak mentálhigiénés szakemberekből áll, és most is például nagyon jó lenne, ha lenne egy webszerkesztő, vagy egy honlapszerkesztő. Ezt szeretnénk, ha lenne egy önálló honlapunk, ahol meg tudnánk jeleníteni mindig az aktuális eseményeket. Tehát ez egy ilyen multidisziplináris téma, szerintem bárki kapcsolódhat különböző szakmai tudással. A Miskolci Mentálhigiénés műhelybe várjuk a Miskolcon dolgozó segítő szakmában lévő szakembereket. Szeretnénk, hogyha önkéntesek is kapcsolódnának hozzánk. Tehát a rendezvényeink jelenleg teljesen alulról szerveződőek, és ilyen közösségbe mindenféle támogatás számít. Esetleg anyagi támogatásokkal, felajánlásokkal is tudnak segíteni, akik erre gondolnak, mert minden rendezvényhez tartozik azért valami minimális költség, úgyhogy köszönettel elfogadjuk az ilyen jellegű támogatásokat is.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a Miskolci Mentálhigiénés műhelyről. Említetted, hogy weblapot szeretnétek, de mondjuk közösségi oldalon fent vagytok?
Igen, az EAD hálózatán belül meg lehet találni a Miskolci Összefogás a Depresszió ellen Facebook oldalunkat, és ott is közre fogjuk adni az eseményeket.
Jármai Ágota, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Mi is köszönjük a Miskolci Mentálhigiénés műhely nevében, hogy bemutatkozhattunk.
fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Palik Zoltán, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetője, majd Jármai Ágota, a Miskolci Mentálhigiénés Műhely vezetője volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefon.